Na, jó estét kívánok mindenkinek! Mózes második könyvében a Bó szakasz végén tartunk, a 13-as fejezetnél, a 143-as oldalon, és ugye, hogy miről volt szó a legutolsó alkalommal, ugye a 10 csapásnak a végére értünk, a 10. csapáshoz, ami az elsőszülöttek halála volt, és az elsőszülöttek halála útval egy időben pedig ugye a zsidóknak az is megparancsoltatott, hogy készüljenek fel rá, hogy azon az éjszakán megtörténik maga a kivonulás, amire annyira vártak. És a kivonulásnak az előfeltétele még az az, hogy a 10. csapás előtt ki vegyen egy birkát, és azt áldozza föl áldozatként, és a vérét fesse az ajtófélfára. És akkor a lesújtó kéz, amelyik majd végez az egyiptomi elsőszülöttekkel, így fogja fölismerni a zsidók házait, és fogja átugrani azokat. Ezzel egy időben azt is megparancsolta Isten, hogy kell a Pészak ünnepét tartani, erről beszéltünk részletesen a múltkor, hogy tilos kovászosat enni, és tilos hogy a birtokunkban legyen bármifajta kovászos, maceszt kell enni, annak emlékére, hogy nem volt elég idő, hogy megkeljen a tészta, és akkor ennek a szimbólumairól is beszéltünk részletesen. Most pedig akkor következik a 13-as fejezet. Péter, olvasol nekem.
És szólott az örökkévaló Mózeshez mondva, szentelj meg számomra minden elsőszülöttet, minden, ami megnyitja anyának méhét Izrael fiainál, emberben és állatban, enyém legyen. És szólott Mózes a néphez, emlékezzetek meg arról a mai napról, amikor kijöttetek Egyiptomból, a szolgaságházából, mivel hogy erős karral vezetett ki az örökkévaló titeket innen, és senki ne egyék kovászosat. Ezen a napon vonultok ki a kalászérés havába, és lesz midőm bevisz téged az örökkévaló a kánaáni, a hitti, az emori, a hívvi, a jébuszi országába, amelyet esküvel ígért őseidnek, hogy neked adja a tejjel mézzel folyó országba, akkor végezd el ezt a szolgálatot ebben a hónapban. 7 napon át egyél kovásztalan kenyeret, és a 7. nap még ünnep legyen az örökkévalónak. A kovásztalan kenyeret kell enned a 7 napon, és ne legyen látható se kovászos kenyér, sem pedig kovász egész határodban. És beszéld el a te fiaidnak azon a napon mondva. Ez azért van, amit az örökkévaló velem cselekedett, midőn kivonultam Egyiptomból. És legyen ez a parancs jelül, karodon és emlékeztetőül szemeid között, hogy az örökkévaló törvénye legyen szádban, mivel hogy erős karral vezérelt ki téged az örökkévaló Egyiptomból. És őrizd meg ezt a törvényt a maga időszakában évről évre. És lesz midőn bevisz téged az örökkévaló a kánaáni országába, amint esküvel ígérte neked és őseidnek, és néked adja. Akkor tereld külön az örökkévaló számára az anyaméhének minden megnyitóját és minden baromnak első ellését, ami lesz neked, a hímje az örökkévalóé legyen. És minden szamárnak első fajzását váltsd meg bárányjal. Ha pedig nem válthatod meg, szegd nyakát, és a te fiaid között is minden elsőszülöttet meg kell váltanod. És lesz, hogyha kérdez téged a fiad a jövőben mondván, mi ez? Feled neki, erős karral vezérelt ki minket az örökkévaló Egyiptomból, a szolgaságházából. És történt, mivel makacskodott a fáraó minket elbocsájtani, hogy az örökkévaló megölte Egyiptom országában mind az elsőszülötteket, az ember elsőszülöttjétől a barom elsőszülöttjéig, Ezért áldozom én az örökkévalónak minden anyatest elsőszülöttjét, a hímeket, fiaim minden elsőszülöttjét pedig megváltom. És ez a törvény legyen jelül karodon és homlokdíszú szemeid között, mivel hogy erős karral vezérelt ki minket az örökkévaló Egyiptomból.
Jó, itt álljunk meg. Ugye ez az egyik tipikus esete annak, hogy, hogy egy fejezet, ugye azt, arról beszéltünk még a tanulmányaink legelején, hogy a fejezett számok a Tórában, és a, pontosabban a nyomtatott zsidó bibliákban, azoknak nem zsidó forrásuk van. Ugye azt egy keresztény pap számozta meg először a Bibliának a fejezeteit, és aztán, amikor kinyomtatták a zsidó Bibliát, akkor ugye először nyomtatásban, akkor azt átvették ezt a számozást, és sokszor ez a számozás nem egyezik azzal, ahogy a zsidó értelme föl van osztva a szöveg. És itt ez tipikusan, ugye ez a 13-as fejezet, aminek nincs vége a heti szakasz végénél, hanem tovább megy a következő heti szakaszra úgy, hogy a következő heti szakasz már egész másról beszél, ott már nem egy isteni parancsolatról van szó, hanem arról van szó, hogy mi történt a zsidókkal, miután kimentek Egyiptomból, és ez az egész következő rész arról beszél, hogy az egyiptomi kivonulás után ugye a tenger csodája az a tenger kettéválása az ugye a következő rész. De most lapozunk vissza a 142-es oldal, ami nagyon sok fontos és érdekes dologról van szó. Ugye azzal kezdi a 13-as fejezetet, hogy szentelj meg számomra minden elsőszülöttet. Minden, ami megnyitja anyjának méhét, fiainál emberben és állatban enyém legyen. Ugye az elsőszülötteket meg kell szentelni, erről mindjárt beszélünk, ez mit jelent a gyakorlatban, de ugye az adja magát, hogy miért, hogy jön ez ide, mert ugye az előző fejezetben arról tanultunk, hogy az elsőszülöttek Egyiptomban mind elpusztultak, és itt így a zsidó elsőszülöttek, akik nem pusztultak el, azok kiválasztottak valamilyen isteni jelként meglettek jelölve, és ezért szentelj meg minden elsőszülöttet, legyen emberben vagy állatban. Ugye alapvetően hogyan néz ki ez a megszentelés ezeknek? Ugye az állatnál, hogyha tiszta állatról van szó, tehát kóser állatról, itt ezt nem mondja őrésztesen, akkor az azt jelenti, hogy föl kell áldozni a szentélyben. Ha pedig nem tiszta állatról van szó, akkor mi a helyzet? Nézzétek meg, itt beszél a szamárról. Így van, nézzétek meg a 12-es mondatot. A 147-es oldalon, akkor terelt külön az örökkévaló számára az anya méhének minden megnyitóját és minden baromnak első ellését, ami lesz neked, és minden szamának első fajzását váltsd meg báránnyal. Ha pedig nem válthatod meg szegnyagát, és a te fújjaid között is, oké, akkor meg szegnyagát. Ugye ez mit jelent? De szerintem, hogy ugye tisztátalan állatot nem lehetett vinni, a tisztátalan állatot értjük a nem kóser állatokat. Azt nem lehetett áldozni a szentélyben. Ezért a tiszta, tehát a kóser állatokat azt föl kellett ajánlani, és a szentélyben be kellett mutatni. Amikor a birka megszülte az első ellését, akkor szépen azt a kis birkát föl kellett vinni a szentélybe, adott pillanatban is feláldozni. Amikor pedig egy tisztátalan állat, tehát mondjuk egy szamár, és azért beszélt a szamáról, mert az volt a leggyakorabban használt tisztátalan állat, nem azért, mert csak a szamár esetében beszélünk erről, hanem azért, mert az a leggyakrabban tisztátalan állat. Annak az esetében pedig meg kell váltani az elsőszülött állatot, ki kell cserélni egy birkára, vagy egy kóser állatra, és akkor az embernél nem beszél, hogy mit kell csinálni. Mit kell csinálni az emberi elsőszülöttel, ugye nyilván nem feláldozni, ezt már tanul. Erről már volt szó, hogy ez nem egy kóser dolog. És ugye mi volt az eredeti elképzelés? Feltételezhetően az, hogy az elsőszülött gyerekek kellett volna, hogy szolgáljanak a szentélyben, ami majd felépül. De ez ugye megváltozott, mert amikor a zsidók majd később meghozták az aranyborjúnak a bálványimádás bűnébe estek az aranyborjúnál, akkor Isten, az egyetlen törzs, ami nem esett bűnbe, az a lévi törzs volt, és akkor mondta Isten azt, hogy a lévik cseréljék le az elsőszülötteket. Ugye a lévi törzs, akin belül vannak a léviták, és a kohaniták, ugye akik Áronnak a gyermekei, mint például a Schwarz úr, ő is kohanita, azok kell, hogy felcseréljék az elsőszülötteket, ők fognak szolgálni a szentélyben. És hogyan cserélték föl? A Tóra azt mondja, majd amikor odaérünk, ezt fogjuk tanulni Mózes 4. könyvében, hogy megszámolták, hogy hány lévita van, és kijött 22.273, ha jól emlékszem, és megszámolták, hogy hány lévita van, és ott pedig volt csak 22.000, de volt 273, akire nem jutott pár. Ugye? Amikor kicserélték egymást. És erre mit csinált? Azt mondta Mózes, hogy azt a 273-at azt pénzzel kell kiváltani, 5 ezüst pénzt kell adni egy lévitának a helyében. Tehát, hogy és innen van az elsőszülöttek kiváltásának a micvája, mint a mai napig tartunk. Ha valakinek elsőszülött fia születik, akkor ki kell váltania egy kohanitánál. Kell találni egy kohanitát, oda megy a kohanitához, és füzet a kohanitának 5 ezüst pénzt azért, hogy úgymond a gyereket ezzel kiváltja. És ez tetszik, ugye? És akkor szimbolikusan ez úgy néz ki, hogy odaadja a gyereket a kohanitának, és akkor azt mondja a kohanita, hogy akarod ezt a gyereket, és akkor adjál nekem 5 ezüst pénzt, és ő ad neki 5 ezüst pénzt, és ezzel kiváltja az első szülötté. Ugye a manapság, ami nem minden kohanita rohangál 5 ezüst pénzzel a zsebében, akkor ilyenkor ezek, akkor vannak kohanitak direkt, nem minden ember rohangál 5 ezüst pénzzel. Akkor vannak kohanitáknak, van így 5 ezüst pénzük, azt odaadja neked, azért fizetsz valami szimbolikusat, és utána akkor azt visszacserélitek. Ez is egy megoldása lehet ennek a dolognak.
Ez mégsem.
Igen? Mi történt akkor, hogy valaki nem tudta kiváltani, vagy ne, hogy Isten nem akarta kiáltani?
Semmi. Akkor nem tartott meg egy micvát. Mi történik akkor, ha valaki...
Tehát ez csak egy micva gyakorlatilag.
Nem az... volt a kohanitánál.
Tehát azért kérdeztem, nem marad a gyerek a kohanitánál.
Hát nem tudom, mert nála kezdődik. Tehát, hogy annak idején az ókori Izraelben?
Igen.
Nem. Ilyen nem volt, hogy elvitték a gyereket. De nem hiszem, hogy fölmerült, hogy valaki nem váltotta ki a... Tehát ez nem az új része volt, miért ne váltotta volna ki. De nem, tehát nem, oké, de válasz a kérdésre, de nem, tehát ilyen nem volt. Ki számít elsőszülöttnek? Kit számítunk elsőszülöttnek?
Legyen fiú.
Igen.
És az anyának az első szülött.
Az anyának, vagy az apjának?
Az anyának az első szülött. Igen,
az anyának az első szülött. Miért? Ugye, ez külön egy nagyon fontos kérdés. Mert az öröklés szempontjából az apa elsőszülötte számít. Ugye amikor azt mondjuk, hogy az öröklés az örökségben, ha csak nem hagy másképpen az apa végrendeletet, akkor az elsőszülöttnek dupla adag jár, ott az elsőszülött az apa elsőszülöttje. Itt viszont az anya elsőszülöttje számít. Miért? Hát nyilván a legegyszerűbb azért, mert ugye ez egy szakrális dolog, nem egy örökségi jogról van szó, hanem egy szakrális kérdésről, ahogy nagyon fontos az, hogy ez biztosan az legyen, és hát akinél lehet követni, hogy ki az első szülöttje, az egyértelműen a mama. Illetve van egy olyan magyarázat is, ami eleve az anyai meghatározásoknál ugye fölmerül, mint a zsidóságot is, miért anyai oldalon örököljük, mert ugye az anya az gyakorlatilag közelebb áll, már fizikailag is a születendő gyerekhez. És sokkal fontosabb lesz a szemében ez az elsőszülötti megváltás dolog. De nagyon fontos, hogy mit mondtál, hogy aki először megnyitja az anya méhét, ami azt jelenti, hogy halakikusan, hogyha ez nem egy szülés volt, hanem egy természetes szülés volt, vagy mondjuk egy császármetszés, akkor nincsen, az nem elsőszülött. És aki utána jön, az meg azért nem elsőszülött, mert hát mégsem elsőszülött.
Az első lány?
Akkor sincs elsőszülött. Mert az első gyerek, aki fiú, és a méh nyakon keresztül megnyitja a méhet.
De ez nem, hogy előtte volt már lány.
Bajnak nem baj, csak akkor nincs elsőszülött. Ebből a szempontból akkor nincs elsőszülött. A fiú nem számít elsőszülöttnek. Ami azt jelenti, hogy fiú is legyen, és ez legyen. Tehát, hogyha az anyuka előtte szült egy másik gyereket, ha előtte vetélt mondjuk, elvetélt, akkor már a gyerek az nem az első, aki megnyitja a méhét, mert egy halott gyerek már kijött azon a méhen. És hogyha az anyuka, ha a gyerek császárral született, akkor mindezekben az esetben nem számít elsőszülöttnek a gyermek. Ugye a gyakorlatban ma, akkor ha nekem egy gyerekem született, például a Salomke az elsőszülött volt, akkor ugye 30 naposan ki kellett várni. Megvárjuk a 30. napot, mert 30 nap előtt a halacha szerint még kétes, hogy megmarad-e a gyerek vagy sem. Ugye akkor a leggyakoribb még a csecsemő halálozása 30 nap előtt. És az a 30. nap után lehet kiváltani a gyereket. Ha minden más esetben nem lett volna elsőszült, illetve ha én vagy a feleségem kohanita vagy lévita lett volna, akkor ugyancsak nincs ez a törvény, a kiváltás, mert kohanita, lévita felmenőkkel rendelkezik. Hogy? Igen, érdekes, hogy ebben a kérdésben igen. Akkor ez tehát az első szülöttek a gyerekeknél, az állatokról beszéltünk, és a nem kóser állatokról is volt szó, igen.
Hol van leírva, hogy a férfinek kell kiváltania? Úgy van, hogy válts ki, de nincs oda ír, hogy az anya váltja ki, vagy az apa váltja ki.
Jó kérdés, jó, most nagyon egyszerűen akarok válaszolni, mert a felszólító mód itt hímnembe van, de nem tudom, hogy ez a dolog, de tényleg abban van. Másképp, ugye héberül másképp hangzik, egy nőt szólítasz fel valamire, vagy egy férfi. És így szerintem ezek után nem is nagyon kérdés, hogy ez
ki lenne. Igen.
Nem, mert vannak olyan micvák, amik nőknek szólnak.
De amikor felszólít, hogy nőt tegyél.
Akkor is. Nem.
Amikor nőt szólít
fel. Azt nem tudom, hogy van-e olyan micva, ami úgy szól nőknek, hogy nőnemben lenne írva. Ugye ez azért egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy az, hogy ugye általánosan Mózes a néphez beszél, és a Héberben, amikor egy közösséghez beszélsz, akkor azban férfiak és nők is vannak, akkor himnemben beszélsz. Ugye ezért marhaság, amit az előbb mondtam. Most lehet, hogy azt mondom, hogy azért, mert ez egy, van olyan szabály, hogy a tevőleges micva, ami időhöz kötött, az csak férfiakra vonatkozik. Van egy ilyen alapszabály. Minden tevőleges parancsolat, ami konkrét időponthoz van kötve, az csak férfiakra vonatkozik. Nők azok arra fel vannak mentve. Nem tudom, jó kérdés, hogy miért éppen a férfi.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy érintetted azt, hogyha akár a férfi, akár a nő levita megkóin, de itt létezik vegyes házasság, tehát...
Persze.
Tehát kóin elvehet bármilyen.
Hogy? Igen. Ja.
Most olyan ember, hogy haza megyek is
rendőrség. Alig várod, hogy nem? Azt mondjam, hogy nem.
Lehet, hogy megvan a megoldás.
Hát ha csak nem a felséged is van. Igen.
A 14-es mondatot, ha elolvasod Héberből, milyen nembe van írva, akkor az megmondhatja, mert ott nem tömegnek szól, hanem is lesz, hogy ha kiad, kérdez.
De ez igen, de itt se tömegnek szól, mert itt is egyes számban.
De egyes számba van.
De ez is egyes számban van. Szentelj meg számomra minden első születtek. Csak mégis ő egyes számban beszél, nem egy konkrét emberhez beszél, hanem egy egész közösséghez beszél. Oké, tehát ez az első micva, amiről itt beszélünk, ami most ugye gyakorlatilag eddig nem voltak micvák itt a eddigi szövegben, amiket tanultunk. Ugye a múlt héten már volt ugye a naptárszámítás, az ott az első, jött a Pészach, a pészachi áldozat, meg a macesz, és most ugye egyrészt van az első szülöttek ugye, amivel több micva is kapcsolódik, ugye kapcsolódik az állatoknál az áldozás, a tisztátalanánál a kiváltás, és a gyereknél ugye, amiről az előbb beszéltünk. Utána most folytatja, és azt mondja, hogy ha majd bevezett téged az örökkévaló a tejjel mézzel folyó országba, akkor csináld ezt a parancsolatot, ami azt jelenti, hogy voltak olyan parancsolatok, amik nem rögtön voltak érvényesek, hanem majd csak a vándorlás után, amikor a Szentföldre bekerülnek. Ez miért lényeges? Azért, mert azt tudjátok, hogy van egy olyan, ugye arról szoktunk beszélni, hogy 613 parancsolat van a Tórában. De azt is kevesebben tudják, hogy ma ebből a 613-ból csak 83-at lehet elvileg megtartani. Miért? Mert nagyon sok parancsolatnak mindenféle előfeltétele van, ami ma nincsen. Például olyan parancsolatok, amik mondjuk áldozással vagy ilyesmivel kapcsolatosak, azt elve nem lehet, mert nincs szenté. Illetve nagyon sok olyan parancsolat van, ami csak a Szentföldre vonatkozik, és csak akkor, hogyha az egész Izrael népe ott él. És például ez a micva, ami arról szól, hogy az elsőszülöttek állatokat föl kell áldozni, és ki kell váltani, az csak Izraelben vonatkozik. És ezért mondja, hogy ha majd bemész abba az országba, mert akkor válik ez az egész dolog érvényessé. Nézzük egy kicsit tovább. Ugye a következő dolog újra elkezd beszélni a Pészachról. Olvassuk fel ezt a pár mondatot, ez a hatos mondat. 7 napon át egyél kovásztalan kenyeret, és a 7. nap még ünnep legyen az örökkévalónak. Kovásztalan kenyeret kell enned a 7 napon át, és ne legyen látható se kovászos kenyér, sem pedig kovász egész határodban. Ugye? Akkor itt több tilalom is van. Ne egyél kovászosat, maceszt egyél, és ne legyen látható se kovászos kenyér, sem pedig más kovászos egész határodban. Mire utal ez a dolog? Pészachkor milyen feladataink vannak? Ugye szó volt, hogy hoznunk kell egy áldozatot, amikor még volt szentély. Ugye megesszük a keserű tormát, ugye a széder este, eszünk maceszt, ugye? Tilos kovászosat ennünk, és külön mondja, hogy ne egyél kovászosat, és ne két kifejezést is használ a kovászosra. És nem csak tilos ennünk, hanem tilos, hogy látható legyen egész határodban. Ugye az mit jelent? Az azt jelenti, hogy tilos, hogy a tulajdonodban legyen. Ugye van egy félreértés, hogy nem szabad nézni kovászost. Ha mész a piacon, láthatsz kovászost. A határodban ne legyen látható, ami azt jelenti, hogy ne legyen a birtokodban kovászos. Ezért van az ugye, hogy a kovásztalantól meg kell szabadulnunk, vagy a kovászostól meg kell szabadulnunk Pészach előtt. Pár száz éve már, hogy már elég nehéz minden kovászostól megszabadulni, akkor erre egy megoldás, hogyha eladjuk Pészach előtt a kovászosunkat egy nem zsidótól, és azt majd Pészach után visszavásároljuk. A hochmecolás, igen, amikor ki. Hát amikor mindent kitagadunk, és az utolsó este még átnézzük, hátra találunk egy pár morzsát. Oké, akkor utána most ugye mindenki emlékszik, akkor a bölcsek különben azt mondják, hogy Pészachkor ugye elsoroltam, hogy milyen kötelességeink vannak, de ebből az, hogy effektív egyél maceszt, az csak az első este micva. Csak az első este kötelesség. A többi nap tilos kovászost enned, és akkor nem marad más, mint a kovásztalan, de nem kötelesség. És ugye mindenki emlékszik a Hagadában, hogy van 4 fiú. Ugye ez mindenkinek beugrik, aki már volt széder este? A 4 fiú, aki kérdez. Ugye? A Hagada azzal kezdődik, hogy van 4 fiú, az egyik az okos, a másik a rossz, a harmadik az együgyű, és a negyedik, aki kérdezni se tud. És mindegyiknél az van, hogy azt mondod, hogy mind a 4 fiú legyen okos, rossz, együgyű, vagy aki kérdezni se tud, meséld el neki az egyiptomi kivonulás történetét. És erről szól a széder este, amikor a Hagadát elmeséljük, hogy minden zsidónak elmeséljük. Mindegy, hogy ő okos, hogy tud-e kérdezni, nem tud kérdezni, meséld el neki. Honnan jön ez a dolog, hogy van ez a 4 fiú dolog? Innen. Miért? Mert ha megnéztek ezt a szöveget, kétszer is szerepel itt azt, hogy a fiadnak meséljél. Találjátok meg, hogy melyik az a 2. Igen. 8-as mondat, és beszélj a fiadnak, oké.
Okay. És a 14-es is lesz, hogyha kérdez téged fiad a jövőben hozzá, mihez feleld neki.
Így van. Ugye, mi a különbség a kettő között? Hogy az egyiknél a fiad kérdez, a másiknál nem is kérdez. Akkor azt mondjuk, erre azt mondja, van még 2 hely a Tórában, ahol a fiúk elkezdenek kérdezősködni. Az egyik helyen azt mondja a Tóra, ha majd megkérdezi tőled a fiad, mik ezek a parancsolatok, tanulságtételek, amiket itt meg kell tartani, most szabad fordításban. A negyedik helyen pedig azt mondja a fiú, mi ez a szokás, amit ti csináltok? Nem az a rossz. Ugye, és akkor így összerakja a Hagada azt, hogy 4 fajta fiú van. Az első fiú az nem is kérdez. Annyira együgyű, hogy kérdezni se tud, csak így néz nyitott szája, és erre mondja, hogy is beszéld el fiadnak. Függetlenül, hogy kérdez, nem kérdez, kíváncsi, nem kell beszélni el. A második fiú az egy együgyű. Miért? Mert mit mond? És lesz, ha majd megkérdezi tőled fiad, mi ez? Nem tud szofisztikáltan kérdezni, csak azt mondja, mi ez? Akkor meséld el neki. Szóval van egy olyan fiú, aki az, aki nagyon okos, mert szépen tud fogalmazni, hogy mik ezek a tanulságtételek, meg ez az amat, az ugye az okos fiú, és az a fiú, aki azt mondja, hogy mi ez nektek, az az, hogy kivonja magát az egészből, és kívülről próbálja figyelni a dolgokat, ő pedig a rossz gyerek. És mindenkinek el kell mesélni. Ugye ezek azért nagyon fontos ez, hogy gyakorlatilag az, hogy az egyiptomi kivonulás, az mennyire mélyen benne van a zsidó hagyományban, liturgiában, ünnepekben, gyakorlatilag nem tudsz mozdulni anélkül, hogy a zsidók ne beszélnének éppen valamit az egyiptomi kivonulásról, ami 3300 évvel ezelőtt történt. Az innen van, hogy ennek a kötelessége, hogy ezt elbeszéld, és erről mesélj, és ezt mondd el, add át a következő nemzedéknek, ami kollektívebben nézve nem csak az egyiptomi kivonulásról szól, hanem a hagyománynak a továbbadásának a kötelessége, és arról, hogy mindegy, hogy ez a fiú kérdezi, nem kérdezi, ne csak az érdeklődőket, meg a Schreber gyerekeket szolgált ki azzal, hogy elmondod nekik az előző nemzedék történetét, hanem ez mindenkinek szól. Oké? Okay? És akkor jön még egy micva, ez a tfilinnek a micvája. Ugye megnézzük a 16-os mondatot először. Akkor mit mond? Azt mondja, és ez legyen törvény elő a karodon és homlokvízül szemeid között, mivel hogy erős karral vezérelt ki minket az örökkével Egyiptomból. Jelenlézés még előtte van. Igen, a 9-es mondat. És legyen ez a parancs elül karodon és emlékeztető személyét között, hogy az örökkévaló törvény legyen szádban, mivel hogy erős karra vezérelt ki téged az örökkévaló Egyiptomból. Ugye két hely is, ahol megemlíti a tfilint. Ugye a tfilin az imaszi. Ugye mit mond? A karodon és a személyét közt. Jelül a karodon és emlékeztetőül a személyét közt. Ugye még két hely van a Tórában, ahol ez meg van említve. És mind a két hely, ugye, még két hely van, ugye mi ez a két hely? A Smá, halljad Izrael, az örökké, csak az örökké való egy, szeresd örökké a Isten, egész leleked, egész szíved, egész mindened, de legyenek ezek a szavad, amiket ma mondok neked a szádon, amikor úton jársz, a lefeksz és a fölkezd, közsd őket jelként a karodra és díszként a szemeid közé. Ugye ez a harmadik hely. És a negyedik hely az a hajaim sem olyan, ami a Smának a folytatása, újból megismétlődik, majdnem ugyanez, amit most az előbb mondtam. Csak az mit jelent, hogy a tfilin, az imaszi, az két dologgal kapcsolatban jelenik meg a Tórában. És összesen négy alkalommal. Az első két helyen az egyiptomi kivonulással kapcsolatban, a másik két helyen meg az Isten egységével kapcsolatban. Az, hogy úgy kezdődik a szöveg, hogy az örökké való egy, és ezt beszéld el fiaidnak, és költsd fel a kezedre. És akkor összesen négy hely van tehát, négy szakasz, mert itt van kettő, és ott van még kettő, és ez az a négy per, és ebből áll a tfilin. Különben. Tehát ugye mi maga a tfilin? A tfilin az egy doboz, amiben van egy pergamentekercs, ami rajta van az a négy szakasz, amiben maga a tfilin meg van említve. Amikor azt mondja, hogy közsd ezt fel a kezemre, mit kössek fel a kezemre? Magát ezt, amit itt most le van írva. És ez ugye, ugye mindenki látott már tfilint, feltételezem. Ugye a tfilin az úgy néz ki, hogy a kézre való tfilin az egy doboz, amiben van egy pergamen, egy ilyen filmtekercs, hogy ki lehet húzni, pergamen, ami rajta van a négy szakasz, benne a tfilin említésével, és ugye ez a négy szakasz, amit most felolvastunk. És van a fejre való tfilin, ami ugye a szemeid közötti tfilin, ami pedig... négy, lehet látni, hogy négy rekesz van benne, azt lehet kívülről látni, hogy négy, sincs itt fönt fülén pedig, akkor úgy. Föl tudsz hozni egyet, kérlek? Ami ugye van négy rekesz, és akkor abban pedig négy külön pergamentekercsen van benne.
Karodon is van doboz?
Hogy?
Karodon is van egy doboz?
Hogyne? Még soha nem tetted fülén?
Van ott.
Igen? Majd egyszer fölteszem.
Egyszer? Minden.
Hát kezdjük el először egyszer, és aztán...
Egyszer minden nap.
Egyszer minden nap. Ugye maga a tfilinről több nincs a Tórában. Azt nem mondja, hogy az hogy nézzen ki, hogy ez milyen legyen, hogy kell felkötni, hogy mi a... semmi más. Csak ez a... nagyjából ugyanennyit mond minden négy helyen. Ez egy tipikus példája annak, amikor a Tórában valami meg van említve, és a mózesi törvény részletei, azok szájhagyomány útján maradtak fenn. Ugye alapvetően a szájhagyományon keresztül ugye a szóbeli tannak három kategóriája van. Van egy, amikor a Tóra szövegét magyarázzuk. Van valami a szövegben, és azt logikai úton magyarázzuk. Köszi. És azt logikai úton magyarázzuk. Van egy olyan dolog, amikor nem magyarázunk, hanem valamit hozzáteszünk a szöveghez. Tehát, hogy tudom én, azt mondjuk, hogy ez a Tórában így van írva, de mi az, de a bölcsek úgy gondolták, hogy ezt még ki kell egészíteni. Hideg van? Ezt ki kell egészíteni még valamivel. És aztán van egy olyan része a Tórának, ami benne van a Tórában, de nagyon hiányos információval van benne, de viszont szájhagyomány útján megmaradt, hogy ez milyen. Ugye látjátok, ez a fejre való tfilin, ugye ez a négy dekesz, ami kívülről is látszik, és ha itt el lehet vágni, ez így gyakorlatilag így kinyílik. És itt van egy négy rekeszre osztott doboz, amiben van a négy pergamentekercs. Ez a tfilin, a fejre való tfilin, ez pedig a kézre való tfilin. Ahol egy rekesz van, és ugyanígy így kinyílik, és abban pedig honnan tudjuk, hogy ez így van. Ha megnéztek a héber szöveget, azt mondja, a második említésben, a 14-es mondatban, 14-es, nem? 16-os. A magyarban azt mondja, és ez a törvény legyen jelül karodon, és homlok díszul személyt között. A héberben azt mondja, vahajjala ajsz áljadha, ule tajta fajsz beinenneha. Ez a kifejezés, amit a héberben láttok, az utolsó sor első szava, le totafot, az egy többes számú szó. Akkor azt tudom, hogy ez nem, hogy itt valami több van, mint egy. Követhető, amit mondok? A jel az egyes számban van. Jelül a karodon. Homlok díszül, az igazából úgy hangzana a magyar fordítás, homlok díszekül. Tehát, hogy többes számban van a homlok dísz. És innen tudjuk azt, hogy ez többes szám. De minden esetre az, hogy így nézzen ki egy filin, és ez legyen benne, ez egy mózesi törvény, ami szájhagyomány útján fönnmaradt, és érdekes módon a zsidó nép egészében ugyanúgy maradt fönn. Tehát nincs az, hogy akkor mit tudom én, ne fekete legyen, hanem zöld. És hogy ne szögletes, hanem kerek. Tehát mindenhol ugyan. Tehát van egy nagyon erős hagyomány, ami ráépül erre a, vagy együtt jár ezzel a szöveges dologgal. Ugye tudjátok, hogy valójában hagyományban semmi különbség nincsen a különböző zsidó, mondjuk, földrajzilag más-más területeken élő zsidók között, az évezredek között a ugyanaz a tfilin. Egy különbség van, ez az, hogy fejre való tfilinben a sorrend, hogy milyen sorrendbe tegyük be azt a négy szakaszt, arról van egy vita. Hogy a négy szakasz, ami belekerül, az ugyanaz a négy szakasz, de milyen sorrendben kövessék egymást. És ebben aztán született egy döntés, hogy mi a halaká, és azt használjuk, ugye ezt hívjuk a Rási véleményének, ezért hívjuk Rási tfilinnek. Ezzel nincs ráírva, de vannak tfilinek, amire rá van írva, hogy Rási. Rási ugye egy középkori francia zsidó tudós volt, aki az egész Talmudhoz és az egész Bibliához írt kommentárt, egy hihetetlen nagy teljesítmény, és az ő véleményét követjük. De van az ő unokája, Rabbeinu Tam, ő egy másik véleményt követett, és ezért azok vannak olyan emberek, például én is, aki két pártfilint is föltesz minden nap, ugye leimádkozza a Rásit filmbe, az ima végén föltesz még egy pártfilint, ami a másik vélemény, hogy a biztosra menjünk.
Mi a különbség?
Csak az, hogy a sorrend más.
De miért van ennek jelentőség?
Hát azért már a halakában, a zsidó jogban mindennek van jelentőség. Ez olyan, hogy miért vannak jelentőség a kreszben, hogy 45-tel lehet menni, vagy 50-nel? most, hogyha ez isteni törvény lenne, akkor lenne jelentőség. Még inkább lenne, mint a Kresszben. Mert azt mondja, most Isten mit akar tőlem? Hogy ez ilyen legyen, vagy olyan legyen? De nem, az igazság az, hogy el van döntve. Mert ugye a halakha azt mondja, hogy ilyen kérdésben mondjuk a többség dönt, itt el lett döntve. Csak, és mi nem azért, valójában nem azért teszünk két feltétlen, hogy ziher, ami ziher. Azért teszünk, mert a kabala szerint a másik tfilinnek is van valamilyen jelentősége, annak ellen, hogy ez nem az, nem az igazi, de hogy valamilyen szempontból az is, az is, az is.
De egy alkalommal teszel föl kettőt.
Igen, tehát ha még... Nem, tehát az imát végigmondom, és az ima végén leveszem az elsőt, és felrakom a másikat, és abból elmondok egy rövid imát.
Két kérdésem volna. Egyik az, hogy ugye a mezüzénél annak épsége az egy kulcsponti dolog. Itt történik valami ellenőrzés?
Hogyne. Ugyanúgy a mezuzát is ellenőrizni kell, a tfilint is ellenőrizni kell rendszeresen. Tehát ezt ugye, ez egy varrás, amit ki lehet, ezt el lehet vágni, ugye itt.
Mert van valamilyen időintervallum,
7 évben kétszer. Neked, de mondjuk 2-3 évente meg kell nézni. Ezt itt elvágják, egy késsel itt meg lehet találni a perforációt. Elvágni, kiveszik, megnézik a pergamentet, hogy nem ment-e tönkre, vagy mit tudom én. Elég tartós dolog egy filin, tehát az több száz évig is el tud lenni. Mert ugye hát ez egy bőrdoboz, igazából az igazi nagy probléma akkor lehet, hogyha vízbe esik, vagy hogyha ugye a hidegnek, melegnek ki van tért, tehát mondjuk egy 45 fokban bent hagyod a kocsi hátsó részében, és szétolvad, az mondjuk nem tesz neki jót. De valójában ez egy tartós dolog. És amire figyelni kell, a külsejét pedig folyamatosan látjuk, hogy ugye teljesen szögletes legyen és fekete, tehát ezt egy kicsit újra lehet mindig festeni, hogyha adott esetben szükség van rá.
És a sorrendiségnél gondolom az egyik az a Mózes könyvének a sorrendje.
Igen.
És a másik az milyen megindoklás?
Ez egy jó kérdés, most nem emlékszem fejből. Azt hiszem, hogy talán...
Egyáltalán, hogy hol egy sor lennek megtenni
a kockára.
Igen, azt hiszem, hogy pont ez a kérdés. Nagyon jó. Az a kérdés, hogy szemből kell nézni a sorrendet, hogy én amikor veled szembeállok, vagy az én szempont, a viselő szempontjából kell nézni a sorrendet. Igen, ez a különbség.
Miért kell kinyitni a tűnit a vizsgálathoz, ha mondjuk a saját tulajdonokat képezi, amelyet megvizsgáltattam. Tehát megveszem, akkor jó, nem tudom, mi van benne.
Igen.
De ha már egyszer megvizsgáltattam,
mondjuk... Mert évek alatt, mondjuk a napon volt, vagy bármi, károsulhatod.
Belül?
Igen. Gondolj be, hogy a napra kirakod, a párába, vagy itt, amely, és a betűk összefolynak, megpenészedik.
Ó, értem.
De ez csak nincs megvizsgálatban
semmi. Nem. Ezt úgy csinálják, hogy kétféle módon is lehet csinálni. Ugye a drágább tfilinek, azok marhabőrből készülnek. És úgy képzeld el, hogy ezt lehet is érezni rajta a súlyán különben. Úgy képzeld el, hogy a bőrt fogják, és akkor így ráhúzzák egy ilyen formára. És akkor még nem szögletes, de legalább a lyukak ugye meg vannak, bevizezik, vízválasztják, és akkor ráhúzzák egy fajt, kiszedik a formát, és aztán elkezdik csiszolni és formázni, és akkor ha azt a négy rekesz pedig ugyanígy egy ilyen formára húzzák rá. Így. És akkor azt kezdik el csiszolni, stb. Így. Aha, csak utána össze van zsugorítva és le van csiszolva, és meg van festve. Egy másik lehetőség, ez lehet elvileg kóser madárbőrből is csinálni. És akkor pedig olyan, mint mondjuk egy lap, és így össze van hajtogatva. Mint egy ilyen, tehát mint amikor a gyerekeknek az olyban egy ilyen hajtogatási feladat. De az nyilván sokkal kevésbé tartós, és a súlya különben sokkal könnyebb. Ami érdekes, hogy a holtengeri tekercsek között találtak tfilint. Ugye 2000 évvel ezelőttről. Ez körülbelül így 2000 évesek ezek a tekercsek. És ami érdekes, hogy ott van egy film, az egyik film, amit találtak, az, vagy a filin, amit találtak, azban ötrekesz. Ötrekesz van, és nem négy. Ugye a pergamennek nem maradtak meg, tehát az nem derült ki, hogy ott mi volt az ötödik, amit beleraktak. És ugye fölmerül a kérdés, hogy hát akkor ezek szerint volt egy másik hagyomány. Hogyha ott ötrekeszes volt ott filin, semmi nyomát nem találjuk annak, hogy lett volna ilyen vélemény valahol, hogy ötrekesz kell legyen. És két válasz van. Az egyik az az, hogy ugye ez, amit megtaláltak a holtengeri tekercsek, ez egy szektának a gnizája volt. Tehát a szektának a szent iratai, amit kidobtak, de hát nem lehet kidobni, úgyhogy félretették ilyen ordókba. Ugye egyrészt akkor ez egy szekta, tehát lehet, hogy ez a szekta az nem, ott kitaláltak valami mást. A másik pedig, hogy lehet, hogy éppen azért volt kidobva, mert ez egy rossz tfilin volt. És ezért lehetséges, hogy ott nekesz volt benne.
A hozzákapcsolódott szíjaknak mik vannak előírásai, vagy az...
Szíj is bőrből kell, hogy legyen, és fekete kell, hogy legyen a külseje, és ugye hova kell rakni a tfilint, akkor még nem beszéltük, ugye a karra és a szemei közé, ez derül ki. Ugye ez melyik karra?
Bal.
De miért?
Mert jobban tudod felrakni.
De miért? Azért, mert ha megnéztek a Héberben, nézzétek meg a 16-os mondatot, ugye azt mondja, hogy tegyed fel a kezedre, de Héberben, az utolsó szava alul a második mondatnak, jatha, azt nem így kéne írni, hanem úgy kéne írni a hé nélkül a végén. Itt ez négy betűből áll, három betűből kell, hogy álljon ez a szó, ami hangzása ugyanaz. Talmud azt mondja, azért van így írva, mert így külön lehet válaszolni, és két szót lehet csinálni ebből a egy szóból, és akkor az jön ki, mert nem jatha, hanem jatka. És az azt jelenti, hogy a gyengébb kéz. Akkor ez egy utalás rá, hogy a gyengébb kezedre kell kötni, és ezért jobb kezes a bal kezére köti,
igen,
a bal kezes a jobb kezére köti. A szemeid közé, és ugye logikus is különben, hogy csak meg visszatérve ide, tehát hogy a bal kézzel kötjük, mert régen ez úgy tűnik, hogy ezt egész nap hordták. Ez nem az imádkozásnak volt a része, vagy valami ilyesmi, hanem ezt ugyanúgy hordták, mint mondjuk mi hordjuk a ciceszt, ugye? Vagy ez egész nap hordták, és akkor ugye ez praktikus volt, legalábbis az istenfélő emberek egész nap hordták, hogy ez praktikus volt, hogy a jobb kéz az szabadon maradjon. A másik pedig, az emberek többsége jobbkezes, és akkor a bal kezére köti, akkor az a szívhez közel kerül, és akkor ez kifejezi azt, hogy a szívvel szolgáljuk, a szívünkkel szolgáljuk Istent.
Miért
pont
akkor kell rakni a rakba? Mert
messze van a
szíj. Nem, hát most ez is a szíves, csak ugye már hozadék a dolognak, de nyelnyelve fölkötetném az alkarokra is.
Az ugyanúgy a mózesi hagyomány része. Azt a Tórából nem lehet levezetni. Én szerintem. A fejre való pedig, ez egy érdekes dolog, honnan tudom, hogy azt mondja, hogy a szemeit közé. És a szemeit közé, akkor ez itt lenne, nem pedig itt. És logikus is lenne különben, hogy a szemeid közé, hogy akkor az kifejezi azt, hogy itt a szemeid előtt tartod mindig ezt a témát. De a Talmudban, úgy meg észben tartod. A Talmud azt mondja, hogy van egy olyan alapszabály, a 13 logikai szabály közül, amivel a Tóra szövegét értelmezni lehet, hogy amikor egy bizonyos kifejezés használ van a Tórában, az nem lehet, hogy egyik helyen egy valamit jelent, és egy másik helyen valami mást. Ugye egy jogi szövegben, jogász úr ezt bizonyára meg tudja erősíteni, ami nem lehetséges, hogy van egy kifejezés, és az a kifejezés az egyik helyen egyfajta definíciót jelent, a másik helyen pedig másik. Mondjuk, hogy a jogban azt mondod, hogy tudom én, hogy udvar, akkor az udvar, az mindig udvart jelent, és nem az, hogy néha kertet jelent, most, vagy mit tudom én, szántóföldet.
Jogrendszerekben ez valóban.
Igen. És a Tórában ugyanez az a... Ez egy utalás volt valamire. Szóval a Tórában is így van, és ezért, amikor megnézzük, hogy hol van még ez a kifejezés, hogy a szemeid közt, akkor ez annak kapcsán, hogy van egy olyan tilalom, hogy tilos a hajadat tépni a szemeid közt a gyász után, a gyászodban. Mert volt egy olyan báványimádó szokás, hogy a hajukat tépték itt. Ugye a szemeik közötti vonalban ott, ahol a hajuk nőne, meg többség itt nincs haja, amit tépjen, tehát ez, mondjuk ki lehet ilyen csipesszel szedni ott esetleg azt a pár szőrszálat, de nem erről van szó. Nem arról, hogy volt egy olyan szokás, hogy itt báványimádó szokás, hogy a gyászban itt tépték a hajukat. És a zsidóknak, mint minden báványimádó szokás, ezt is megtiltották. És akkor onnan tudjuk, hogy a szemeid közt, az azt jelenti, hogy a szemeid közti vonalban, ott, ahol a hajad nő vagy nőne, ha nem kopott volna még ki. És ezért a tfilint azt ide kell tennünk, de nem lejjebb, nem ide, hanem ide, addig a pontig kell, ahol a hajunk még elvileg nőne. És a szemeink között kell, hogy legyen. Tehát középen ebben a vonalban.
Igen? Kérdésem volna, mivel egy érdekesség csak, hogy ez a szakaszt, amit olvastunk, minden, amit megemlít, vagy kétszer, vagy háromszor, tehát saját magát állandóan ismérti, majdnem, hogy szinte szóról szóra, tehát ilyen van. Ennyire fontos ez a szakasz, vagy pedig nem volt, hogy kitölteni.
Jó kérdés. Ez egy fontos dolog, hogy a Tórában minden micva az meg van említve kétszer. Ilyen vagy olyan formában. Legalább. Azt most nem tudom neked, és ennek az a lényege, hogy az a micva, ami valami ilyesmi, hogy ami nincs megemlítve kétszer, az nem büntethető. És ugye most azt nem tudom neked megmondani, hogy azért van itt ugye gyakorlatilag, mert itt mi van megemlítve kétszer, amit te szájvarágosnak nevezel, a első szülöttekkel kapcsolatos kötelezettségek, meg a tfilin. És azt nem tudom neked megerősíteni, hogy ez, az a, tehát, hogy ez azért van így, mert hogy kétszer meg kell említeni, mert általában ez a kétszeri említés, ez úgy szokott lenni, hogy megemlíti egyszer itt, meg megemlíti mondjuk Mózes 5. könyvében. Tehát nem közvetlenül utána. De lehet, hogy itt azért van itt.
Megemlíti azt, hogy egy erős kézzel hozott ki az Isten, akkor
az... Nem, az, hogy egy
erős... Mindent elmond többször gyakorlatilag.
Hát akkor nem csak a micvákra gondolszom, arra, hogy erős kézzel. Jó, de azt nagyon sokszor el fogja még mondani, hogy Isten kivezetett Egyiptomból. És ennek a szimbólumáros, ez miért ilyen fontos, mert részletesen beszéltünk az előző alkalmakkal. És egy nyilván ezt sokszor el kell mondani, sokszor el kellett. Nem lehet elégszer elmondani. Jó, egy kicsit még menjünk tovább, nincs ellenetekre. Csak kezdjünk bele, mert elvileg ugye a 13-as fejezet része. És akkor most azt fogom csinálni, ezt leállítom és indítok egy újat. Mi a kód? 11.44.